Gyerünk, gyerünk, ösvényünk földjön át vezérel, hol őzgid a szökel, követve anyját, hol széles tölgy napernyő lombjai, a szűrt fény pergetik a gyenge fűre. Induljunk és gyerünk, mert szép az út, mikor a víg nap trónusára ül. Zordabb, mikor Szintia gyenge mécse, gyéren pillog sivár erdő fölött. Az etriki erdő. Amikor a szász Szedrik látta, hogy fia eszméletlenül roskad le Esbi parondjára, első gondolata az volt, hogy oda küldi hozzá embereit. Hadd vegyék a sebesültet őrizetükbe és gondozásukba. Már-már ki is adta a parancsot, de valahogy torkán akadt a szó. Nem tudta rászállni magát arra, hogy a nyilvánosság előtt elismerje fiát, akit elűzött és kitagadott. Végül mégis megparancsolta Oswaldnak, hogy vigyázzon a lovagra. Majd utasította, hogy vegyen maga mellé két jobbágyot, és szállítsa el Ivanhoe-t Ashbybe, mihelyt a tömeg eloszlik. Ám ebben a szolgálatban valaki megelőzte Oswaldot. A tömeg szétosztott ugyan, de a lovag már nem volt látható sehol. Szedrik udvarmestere és pohárnoka hiába kereste fiatal gazdáját, megtalálta a vérfoltokat azon a helyen, ahol összerogyott, de őt magát nem. Mintha tündérek, igen, tündérek vitték volna el onnan. Oswald talán valóban erre a hiedelemre esett volna, hogy Ivanhoe eltűnésére magyarázatot lejjen, hiszen a szászok nagyon babonásak voltak, ha figyelmét nem köti le hirtelen valami egészen más. Amint körülnézett, szemem megakadt egy csatlós ruhába öltözött emberen, akiben tüstént ráismert Görthre. Az árruhás disznópásztor már nagyon aggódott ifjú gazdája sorsa miatt, hirtelen eltűnése őt is kétségbe ejtette. Miközben mindenfelé kereste, megfeledkezett az óvatosságról, és nem bujkált úgy, ahogy saját biztonsága megkövetelte volna. Oswald kötelességének tartotta, hogy elfogja a szökevényt. Elhatározta, hogy gazdája elé viszi, hadd döntsön majd ő sorsa fölött. Közben azonban tovább kérdezősködött Ivanhoe felől, és sikerült is valamit megtudnia. Az ott áldogálók elmesélték, hogy néhány jól öltözött szolga a sebesült lovagot óvatosan egy hordszékbe emelte, amely egy hölgyé volt, aki ott ült a nézők soraiban. A lovagot a szolgák kivitték a tolongásból, ennél többet nem tudott senki. Miután ezt meghallotta, Oswald elhatározta, hogy visszatér gazdájához, és további utasításokat kér tőle. Magával vitte Görthöt is, a szökevényt, aki engedély nélkül elhagyta szolgálatát. Szedrik pedig gyötrődve aggódott fiáért. Megszólalt benne az apai szív, amelyet a hazafias érzés elhallgattatott akkor, amikor a fiát kitagadta. De mihelyt megtudta, hogy Ivanhoe-t gondos, és alig hanem baráti kezek már ápolásba vették, elcsitult az apai aggodalom, amelyet a fiú sorsának bizonytalansága idézett elő. Ezt az aggodalmat megint felváltotta a harag és a megsértett büszkeség. Minek is törődik azzal a hálátlan fiúval, aki megtagadta az engedelmességet, amelye apjának tartozik. Járjon csak tovább is a maga útján, mondta Szedrik. Sebeit meg ápolják azok, akiknek a kedvéért kiállt a porondra. Úgy kell neki, ha jobban kedveli a normann lovagok szemfényvesztő fogásait, mint a szabját és a csatabárdot, hazája régi jó fegyvereit, amelyekkel angol ősei megőrizték hírnevüket és becsületüket. Raine meghallotta a kifakadását, és megjegyezte, ha valaki bölcs a tanácsban, és erélyes a cselekvésben, legbátrabb a bátrak között, és legnemesebb a nemesek között, az is megőrzi ősei hírnevet és becsületét. Wilfrid is ilyen, és ezt mindenki elismeri, csak apja nem, aki... Hallgass, kérlek! Hallgass, Lady Raine! Vágott a szavába Cedric. Ebben az egy dologban meg sem hallgatlak. Készülj a herceg lakomájára. Meghívtak bennünket, mégpedig olyan szokatlan udvariassággal és megbecsüléssel, melyet a döjfös normannok ritkán tanúsítanak. Angolszászok iránt. Hastings végzetes napja óta. Elhatároztam, hogy elmegyek hozzájuk. Ha másért nem, csak azért is, hogy megmutassam ezeknek a gőgös normanoknak, milyen szilárd jellemű egy szász apa. Még akkor is, ha fia olyan viadalban sebesült meg, amelyben a leghíresebb norman bajnokokat vetette ki a nyerekből. Én pedig, felelte Raine, semmi körülmények között sem veszek részt azon a lakomán. Te pedig vigyázz, nehogy szívtelenségnek tekintsék azt, amit te, férfi a szilárdságnak vélsz. Hát akkor, maradj csak itthon, hálátlan hölgy! Méltatlankodott Cedric. Te vagy a szívtelen, nem én. Mert feláldozod egy elnyomott nép üdvéért, meg nem engedett vonzalmadért. Jól van, maradj magadnak. Megkeresem a nemes Edelsteint, és vele megyek el Anzsú János vacsorájára. El is ment a lakomára, amelynek eseményeiről már beszámoltunk. Utána a 200 tán kísérővel együtt nyomban lóra szárt. És ekkor, cihelődés közben, vetett először egy pillantást Cedric szökevény szolgájára, Görtre. Láttuk, hogy a szász úr meglehetősen rossz hangulatban távozott a lakomáról, és szinte kereste az alkalmat, hogy haragját valakin kitölthesse. Bilincset rá! Bilincset! Kiáltotta. Oswald! Undiber! Micsoda a hanyagság ez? Miért nem kötöztétek meg a gazfickort? Senki sem mert ellent mondani. Mivel más nem volt a kezük ügyében, egy kötőfékkel kötötték hátra Görd kezeit. Tiltakozás nélkül tűrte, csak szemrehányó pillantást vetett gazdájára, és fogai közt dünnyögte. Ezt kapja tőled az ember. Ha jobban szereti a te húsodat és véredet, mint saját magát. Lóra és előre, adta ki a parancsot Cedric. Valóban a legfőbb ideje, helyesett Edelstein. Most már ki kell ereszteni a kantárt, mert különben kárba vész a derék Waltov apát utóvacsorára. De olyan frissen ügettek, hogy ez a baj nem következett be. Még idejében megérkeztek Szent Vitolt kolostorába. Az apát, aki maga is régi szász családból származott, a szász nemesek azzal a pazar, szinte túlzott vendégszeretetével fogadta, amely nemzeti jellemvonásai közé tartozott. A késő éjszakai, helyesebben a kora reggeli órákig ettek, ittak, beszélgettek. és az apát úr még hajnalban sem engedte el őket, amíg el nem fogyasztották nála a bőséges reggelit. Amikor a lovas csapat elhagyta a kolostor udvarát, egy egészen jelentéktelennek tűnő kis esemény kavarta fel a szászok nyugalmát, akik babona dolgában túltettek Európa minden népén, és sokat adtak az ómenekre, előjelekre. Sok ilyen babonaság, amely még ma sem veszett ki, régi szászokra vezethető vissza. Ezzel szemben a normanok, mint kevert faj, annak a kornak a felfogásához képest meglehetősen felvilágosult emberek voltak, és le is vetkőzték azokat a babonákat, meg előítéleteket, amelyeket őseik Skandináviából hoztak magukkal. A normanok büszkék voltak arra, hogy az ilyen ózsdi hiedelmekre nem adnak semmit. Ebben az esetben viszont a szászok riadalmát egy meglehetősen nagy, sovány, fekete kutya okozta, amely ott ült a kerítés előtt, és kétségbe esetten vonított, amikor az első lovasok kivonultak a kapun. Aztán meg vad ugatásba kezdett, ide-oda szaladgált, és úgy viselkedett, mintha csatlakozni akart volna a csapathoz. Nem tetszik nekem ez a zenebona, Cedric atyám, jegyezte meg Edelstein, aki tisztelete jeléül többnyire így szólította Cedricet. Nekem se, apó, tette hozzá Wamba. Attól félek, hogy mi adjuk meg az árát. Én a mondó vagyok, folytatta Edelstein, akinek emlékezetében megcsillant az apátság pompás söre, mert Burton már akkor is híres volt nagyszerű söréről, legokosabb volna, ha visszatérnénk az apátságba, és mondjuk ott maradnánk délutánig. Ha az ember elindul, és útját egy pap, egy nyúl, vagy egy vonító kutya keresztező, meg kell várni a következő étkezést, akkor aztán baj nélkül lehet folytatni az utat. Előre, kiáltotta Cedric türelmetlenül. Így is rövid a nap a hosszú úthoz képest, amely ránk vár. A kutyától pedig nem kell félni, jól ismerem. A megszökött szolgámnak Görtnek a kutyája. Haszontalan csavargó, akár csak a gazdája. Már emiatt a kis késedelem miatt is bosszankodott. Felágaskodott a kengyelben, a hajutó dárdáját a szegény Fengsz felé dobta, mert a kutya csak ugyan Fengsz volt, a hű állat, amely szimatja segítségével idáig követte eltűnt gazdáját, és majd kibújt bőréből örömében, amikor újra ráakadt. A dárda meg is sebezte a kutya lapockáját, és kis híja, hogy a földre nem szegezte. Fengsz vonítva iszkolt a dühös tán szeme elől. Gört szíve pedig elfacsarodott, amikor látta, hogy hűséges kutyáját meg akarják ölni. Ez talán még jobban fájt neki, mint a kemény bánásmód, amelyben ő maga részesült. Kezét személyhez akart emelni, de hát nem sikerült, hiszen keze hátra volt kötve. Ekkor odaszólt Wambának, aki látva a gazdája gyilkos rossz kedvét, bölcsen hátra húzódott. Kérlek, légy szíves, töröld meg a szememet köppenyem csücskével. Egy kis por ment bele, de ettől a kötéltől nem tudok hozzányúlni. Wamba megtette ezt a baráti szívességet, azután némán ügettek egymás mellett. Gert komoran hallgatott, de nem tudta érzelmeit sokáig magába folytani. Üdvözlöm, Wamba barátom, mondta. Valamennyi bolond közül, aki Cedricet szolgálja. Csak te vagy elég okos és ügyes ahhoz, hogy megmondd neki azt, ami a begyedben van. Menj hát oda hozzá, és mondd meg neki, hogy nem tekintem többé a gazdámnak. Nem szolgálom én többé, sem félelemből, sem szeretetből. Üttesse le a fejemet, ha akarja, vagy korbácsoltasson meg, veresen vasra. Akkor sem kényszeríthet arra, hogy szeressem, hogy engedelmeskedjem neki. Menj hát oda, és mondd meg neki, hogy Gör, Bíval fia, megtagadja az engedelmességet. Balondnak én azért tényleg balond vagyok, felelte Vamba. De azért olyan balond mégsem vagyok, hogy ilyen balond üzenetet átadjak. Nézd csak, Cedricnek van még egy dárdája az övében, és tudhatnád, hogy nem mindig téveszti el a célját. Még azt se bánnám, ha a dárdájának én lennék a célpontja, felelte Gört. Tegnap fiatal gazdámat, Wilfriedet otthagyta vérében fetrengeni. Ma szemem láttára akarta megölni az egyetlen élő lényt, amely ragaszkodik hozzám. Szent Edmundra, Szent Dunstanra, Szent Vitoldra, hitvalló Szent Edvardra és a kalendárium valamennyi száz szentjére esküszöm. Ezt én nem bocsátom meg neki soha. Gört ezt Cedrictől tanulta. Cedric, ha esküdözött vagy káromkodott, sohasem emlegetett mást, csak száz eredetű szenteket, és háza népe is követte példáját. Ha jobban meggondolom, mondta a bohóc, aki gyakran játszotta a békéltető szerepét a családban. Úgy látom, gazdánk nem akarta bántani a kutyát, csak ráijeszteni. Igen, csak ráijeszteni akart egy kicsit. Talán észrevetted, hogy felemelkedett a kengyelben. Nos, tudod miért? Hogy túldobjan a célon. Így is történt volna, ha a fengs nem ugrik fel abban a pillanatban. Végül is nem sebesült meg, csak egy kis orzsolás az egész. Bekenjük egy csöpp kátránnyal, aztán begyógyul. Ha gondolod, bárcsak igazad volna, de nem, láttam, hogy célzott a dárdájával. Hallottam, amint zúgva, sziszegve szállt a levegőben, mintha ugyanaz a gonosz, rossz indulat hajtaná, mint a gazdáját. És amikor a földbe fúródott, megremegett, mintha sajnálná, hogy nem találta el a célját. Szent Antal kedves disznajára nem szolgálom tovább. A méltatlankodó kondás duzzogva elhallgatott, és a bohóc minden erőlködés, hogy szóra bírja, meddő maradt. Közben Cedric és Edelstein, a csapat vezetői, elbeszélgettek az ország állapotáról, a királyi családban dúló egyenetlenségről, a norma nemesek viszályairól és a kedvező alkalomról, amely talán lehetővé teszi, hogy az elnyomott szászok lerázzák nyakukról a norman igát, vagy legalábbis biztosítsák független nemzeti létüket a valószínűleg bekövetkező belvillogások során. Erről a kérdésről Cedric tűzetesen szokott vitatkozni. Népe függetlenségét visszaszerezni, ez volt szíve minden vágya. Szívesen feloldozta volna érte családi boldogságát és fia érdekeit is. De hogy az ország benszülött angol lakossága véghez vigye ezt a nagy nemzeti forradalmat, ahhoz elsősorban egységre volt szükség. Eredmény csak akkor érhetnek el, ha egymás közt megegyeznek, és olyan vezető mögé tömörülnek, akit valamennyien elismernek. Nyilvánvaló volt, hogy olyan vezetőt kell választaniuk, aki a száz királyi családból származik. Ezt ünnepélyesen lelkére kötötték Cedricnek mindazok, akiket titkos tervébe és reményeibe is beavatott. Ami pedig a száz királyi vért illeti, az az egy legalább megvolt Edelstenben, ha a szellemi képességei nem is tették alkalmassá a vezérségre. De azért voltak jó tulajdonságai is. Megfelelő külsejű ember volt, erős, edzett és bátor, járatos a fegyverforgatásban. Általában hallgatott a szóra, megfogadta nála okosabb emberek tanácsát, és ami a legfontosabb, tudták róla, hogy bőkezű és vendégszerető, nem gonosz, inkább jóindulatú. De bármilyen sok érv is szólt amellett, hogy Edelsteint tekintsék a száz szövetség fejének, voltak azért sokan, akik hallani sem akartak róla, hanem Raina mellett kardoskodtak. Lady Raina nagy Alfred leszármazottja volt, apját is bölcs, bátor, nagylelkű vezérnek ismerték. Elnyomott honfitársai nagy tiszteletben tartották emlékét. Cedric, ha akarja, könnyen elérhette volna, hogy egy harmadik párt alakuljon, amely legalább olyan erős, mint a másik kettő, és őt válassza vezérül. Nem volt ugyan királyi származású, de sokkal többet nyomott a ladban, vitéssége, tettereje, mozgékonysága és mindenek fölött szenvedélyes, hűséges hazavisága, hiszen éppen ezért emlegették. Így Cedric a száz. Egyébként származása sem volt alacsony. Ebben a tekintetben is csak ketten előzték meg, a gyámleánya és Edelstein. Cedric nemes tulajdonságait azonban a legcsekélyebb önzés sem homályosította el. Eszébe se jutott harmadik pártot alapítani, és ezzel nemzete gyenge erejét még jobban szétforgácsolni. Sőt, Cedric kedvenc terve az volt, hogy a már fennálló két tábort is egyesíti Raina és Edelstein házassága révén. Ezt a tervét borította fel a kölcsönös vonzalom, amely fia és gyámleánya közt keletkezett. Tulajdonképpen ez volt az oka annak, hogy Wilfriednek el kellett hagynia a szülői házat. Cedric nehéz lépésre határozta el magát, kitagadta fiát, abban a reményben, hogy Wilfried távol léte, megváltoztatja Raina érzelmeit. De Cedric ebben a reményében is csalatkozott, aminek részben az volt az oka, hogy gyámleányát gyermekkora óta túlságosan elkényeztette. Cedric szemében Alfred neve szent volt, akár egy istenségé, és a nagy király egyetlen élő sarjadékára olyan hódolattal tekintett, amilyen abban a korban még egy uralkodó herceg nőt sem illetett meg talán. Raina akarata majdnem mindig törvény volt Cedric házában. Cedric maga úgy viselkedett, mintha Raina első alattvalója lett volna. Nyilván arra törekedett, hogy Raina a fejedelmi jogait legalább ebben a kiskörben teljesen elismerjék. Raina megszokta, hogy akarata szabadon érvényesüljön, sőt kissé zsarnokoskodjék is, ha kedve tartja. Ilyen körülmények közt hallani sem akart arról, hogy érzelmeibe beleszóljanak, és férjhez akarják adni valakihez, akit nem szeret. Nem csak hevesen ellenállt minden ilyen kísérletnek, de meg is haragudott érte. Csak természetes, hogy meg akarta óvni függetlenségét egy olyan életbe vágó kérdésben, amelyben még olyan nők is, akiket alázatos engedelmességre szoktattak, gyakran szembeszállnak apjuk, anyjuk vagy gyámjuk akaratával. Raina nem titkolta el gondolatait, mindazt, amit mélyen átérzett, bátran és nyíltan kimondta. Cedric megszokta, hogy Raina nézeteit hódolattal fogadja, és most egészen zavarba jött, nem tudta, hogyan szerezzen érvényt, gyámi akaratának. Megpróbálta, hogy elkápráztassa Raninát a trón ábránt képével. De hát ez nem sikerült. Raina nagyon is józan ésszel gondolkodott. Cedric tervét nem tartotta megvalósíthatónak, sőt, ami a saját személyét illeti, még kívánatosnak sem. Nem tagadta, hogy szereti Ivanhoe urát, Wilfriedet, de kijelentette, hogy ha ez a lovag szóba sem kerülne, akkor sem lenne Edelstein felesége. Inkább kolostorba vonulna sem, hogy férjhez menjen egy emberhez, akit a múltban is lenézett. Most pedig, amióta annyi kellemetlenséget okozott neki, valósággal meggyűlölt. Cedric abban a gondolatban keresett vigasztalást, hogy a nők szeszélyesek és álhatatlanak. Abban a reményben, hogy Raina majd csak meggondolja magát, nem adta fel tervét, amellyel úgy vélte, nagy szolgálatot tesz a szászok ügyének. De amikor fia olyan regényes körülmények között hirtelen felbukkant a bajvívó téren, Cedric érezte már, hogy terveinek befellegzett. Igaz, hogy az apai szeretet egy percre felülkerekedett benne, még büszkeségét és hazafias szenvedélyét is legyőzte, de mindkettő nyomban újult erővel feltámadt és arra késztette, hogy folytassa erőfeszítéseit Raina és Edelstein házasságának előkészítésére. Akármennyit töprengett is rajta, mindig arra a következtetésre jutott, hogy ez az első lépés a szászok függetlenségének helyreállítása felé. Ezekről a kérdésekről beszélgetett most is Edelstein barátjával, és közben nem egyszer felsóhajtott, mert arra gondolt, hogy lomha kőből szikrát csiholni nem türelmetlen embernek való. Edelstein elég hiú volt ugyan, de kellemesen csiklandozta fülét, ha királyi származásáról és örökölt uralkodói jogairól meséltek neki. De kicsinyes hiúságát már az is kielégítette, ha közvetlen környezete hódolattal beszélt vele, még az a néhány száz, aki hébe-hóba felkereste. Ha volt is bátorsága szembeszállni a veszéllyel, kényelmesebb volt annál sem, hogy szándékosan keresse. Ha egyet is értett Cedric fejtegetéseivel a száz függetlenségi törekvések jogosságáról, mihelyt arról volt szó, hogy e jogokat ki is kell vívni, megint csak a habozó Edelstein volt. Lassú, kisé határozatlan, tétovázó és halogató. Cedric szenvedélyes, buzdító szavai nem tudták felkavarni tunya természetét, mint az izzó vas, ha a vízbe merül. Sistereg és füstöl is egy kicsit, de nyomban elalszik. Cedric néha belefáradt ebbe a hálátlan feladatba, amely olyan volt, mintha egy fáradt lovat sarkantyúzna, vagy hideg vasat kalapálna. Ilyenkor gyámleányához fordul, de nála még kevesebb vigaszra talált. Raina éppen kedvenc szolgálójával beszélgetett, többnyire Wilfried vitézségéről, lovagiasságáról és a sorsáról. Ezt a beszélgetést zavarta meg Cedric, és Elgitta megtalálta a módját annak, hogy kitöltse a maga és úrnője bosszúját. A kudarcról kezdett beszélni, amely Edelsteint a bajvívó téren érte. Vagyis hát arról a témáról, amely a legjobban bántotta Cedric fülét. A konok száz kénytelen volt végül is beismerni, hogy ez a nap nem hozott neki egyebet, csak bosszúságot és kellemetlenséget. Káromkodott magában, és megátkozta az egész torna ünnepét, meg azt is, aki megrendezte. De még jobban szitta a saját balgaságát, amely rávette arra, hogy elmenjen a mérkőzésre. Délben egy forráshoz értek. Edelsten indítványára pihenőt tartottak az útszéli fák árnyékában, hogy a lovak kifújják magukat. Az emberek meg falatozzanak az útravalóból, amelyel a vendégszerető apát egy teherhordó összvért megrakott számukra. Mindezzel több időt töltöttek a kelleténél, és alig ha remélhették, hogy estig eljutnak Raderwoodba. Ezért elhatározták, hogy gyorsabban fognak ügetni, mint ahogy eddig haladtak.